Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a hagyatéki eljárásokról, egy ügyvéd szemén keresztül, valamint a hazai ingatlan piacról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Elgondolkodtató, hogy miért jár a hagyatéki eljárásoknak nagyjából fele a köteles résszel kapcsolatos jogvitával. Pedig az öröklési ügyekben a köteles rész az örökhagyó legközelebbi hozzátartozóit, gyerekeit, szülőit, házastársát még akkor is megilleti, ha erről másképp rendelkezik az elhunyt. Ez egyfajta minimális, automatikusan járó örökség, amely független az örökhagyó akaratától. De vajon minden esetben igényt tarthatnak-e a köteles részre a rokonok? Ugyanolyan elbírálás alá tartozik-e a feleség és az élettárs, a szülő vagy a gyerek? És megilleti-e ez a fajta örökség például azt a szemét, aki haláláig ápolta a beteget, idős elhunytat? Dr. Neszmélyi Emil ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Örökléskor milyen feltételekkel jár a köteles rész?
Az alapeset, hogy ha nincsen végintézkedés és semmilyen más olyan ügylet nem történt az örökhagyó életében, ami a köteles rész megalapozni, hogy alapvetően örök rész jár a törvényes örökösöknek. Abban az esetben viszont, hogyha végrendelkezett az örökhagyó, vagy tartási életjáradéki típusú szerződéssel elidegenített vagyonelemet és két éven belül a szerződés megkötésétől számítva elhalálozik, illetőleg, hogyha ajándékozott még életében, és az ajándékozási szerződés megkötéséhez képest 10 éven belül halálozott el, akkor bizony felmerül a köteles rész kérdése. Ilyenkor az arra jogosultak köteles rész igényüket előterjeszthetik, tehát amennyiben az örökhagyó így kívánta elérni azt, hogy az ő törvényes örökösei ne részesüljenek örökségben, akkor is van ez a törvényi minimum, ami a kitagadás esetétől eltérő minden más esetben ténylegesen jár.
Mi alapján számítják egyébként a köteles részt?
Miben? Ez egy ilyen, érdekes ez a feladat, megkérdeztem matematika tanár ismerőseimet, és úgy fogalmaztak, hogy ez ilyen általános iskolás 6. osztályos szöveges feladat, de ténylegesen erről van szó. Figyelembe kell venni azt, ami az örökhagyó nevén vagyonként elérhető volt a halála pillanatában, hozzá kell számítani azt, hogy ha és amennyiben ő ajándékozott halálát megelőzően 10 éven belül bármit, és akkor itt főszabályként ajándékozási értéken, ajándékozáskor értéken kell figyelembe menni, de egyébként van, hogy ettől el lehet térni, illetve ez a bizonyos 2 év, hogyha a tartási életjáradéki szerződéssel részben érintett volt az ő hagyatéka, akkor ha ez nem telt el, akkor ténylegesen innen is számításokat kell végezni. Mind összeadjuk, levonjuk belőle a hagyatéki terheket, így ez a szöveges feladat része, ez lehet a temetés költsége, közjegyzői munkadíja, hagyatéki eljárás tekintetében, illetve bármilyen tartozás, megkapjuk ebből a hagyaték tiszta értékét, ez egyfajta nettó érték, ezt osztjuk el az örökösök számával, és hogyha valaki nem jogosult öröklésre, mert hogy mondjuk végrendelet, stb. Nem létette miatt nem örökölhet, akkor ennek az örök részének a harmada, tehát röviden a törvényes örökrészünk harmada az, ami a köteles rész.
Ez csak készpénzben, tehát pénzben kifejezhető örökség, vagy pedig ingatlanban is oda lehet adni, vagy éppen egyéb ingóságokban?
Elsősorban készpénzben jár, de abban az esetben, hogyha a köteles rész kifizetésére kötelezhető személy nem rendelkezik ilyen anyagi javakkal, akkor a köteles rész fedezete természetben, ugye így mondjuk ügyvédként, természetben abból kell, hogy származzék, amit ő egyébként ténylegesen megörökölt. Tehát, hogyha ez egy ingatlan önmagában is nem tudja pénzét tenni, akkor lehet, hogy ez ingatlan tulajdoni hányadban kerül kiegyenlítésre.
Ki az, aki kifizeti a köteles részt?
A végrendelet esetén a végrendeleti örökös, a tartási életjáradéki típusú szerződések esetén az, aki ilyen szerződésből vagyonhoz jutott, tipikusan ingatlan, mondjuk az ingatlan szerző, illetve hát ajándék esetén a megajándékozott személy.
És kik jogosultak a köteles részre? Milyen kör?
Jogosult, ugye ezt a törvény ezt nagyon szigorúan meghatározza, egyből egy nemlegessel válaszolok, az élettárs nem. Tehát ez egy nagyon fontos, az élettársnak ilyen joga nincs biztosítva, nem csak az európai, hanem nagy részt a kontinentális.
Ez vonatkozik jogban. A bejegyzett élettársra is? Mert ugye ott egészen más a jogi álláspont.
A bejegyzett élettárs azonos neműek házasságot egyfajta pótó intézmény esetén, ő jogosult rá. Ugye erre
tehát a hagyományos
törvény.
Magyar módon együtt élők,
eltérő neműek, vagy azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolat nélkül, tehát így ők az élettársa jogi értelme, hogy a bejegyzett élettárs egy teljesen külön kategória, tehát ők igen, és rajtuk kívül még az örökhagyó leszármazóját, házastársát, szülőjét illeti köteles rész, ha az öröklés megnyílt, akkor az örökhagyó törvényes örökköse, vagy végintézkedés hiányában az lenne. Tehát ebben az esetben illeti meg ezt a kört köteles rész, senki más, tehát testvért, unokatestvért, ők nagymamát és keresztapát sem.
Nagyon fontos kérdés, hogy bíróság előtt megtámadható ez a köteles rész kifizetése?
Ez fordítva szokott történni, tehát úgy néz ki, hogy valaki mondjuk jogosult, vagy úgy érzi, hogy jogosult köteles részre, és ezt neki nem fizetik ki, tehát pont neki kell majd pert indítani, és igazolni azt, hogy jogosult köteles részre, továbbá azt, hogy mi az a pontos összeg, aminek megfizetését kéri, vagy, hogyha ugye megfizetésére már az említett okból nincs lehetőség, milyen értékben kíván részesedni a köteles része kielégítéseként az örökhagyó hagyatékából.
A köteles részre jogosultak nem zárhatók ki a végrendeletből, ugye?
Kizárhatók, azért csak köteles részre jogosultak, tehát a kitagadás és a kizárás szokott keveredni a fejekben. A kizárjuk azt jelenti, hogy nem juttatunk neki semmit a végrendeletben, és nagyon sokat, így ebből alakul ki nagyon sokszor a jogvita, hogy ha valaki egy ilyen végrendeletet készít, az örökösei azt gondolják, hogy akkor a köteles részről sem kell, hogy gondoljanak, holott de kell, hogy gondoljanak, hogyha azt akarja az örökhagyó, hogy ne kapjon köteles rész sem az ő erre egyébként jogosult örököse, akkor ki kell, hogy tagadja, de ugye ez egy másik adás témája lesz.
Csak a szigorúan vett közeli hozzátartozóknak jár köteles rész, vagy pedig azok leszármazottainak is, például a gyerekem gyerekének.
Így, abban az esetben, tehát meg kell, van egy gyermeke az örökhagyónak, meg kell vizsgálni azt, hogy ő életben van-e. Vagy bármilyen más okból nem esette ki az örökségből, például ha kitagadják a gyereket érvényesen, de neki van egy gyermeke, akkor átszárál a köteles részigény. Ezt is igen sokan el szokták felejteni, és úgymond egy generációt tagadnak ki. Tehát ez esetben mindaddig, amíg nincs egy a leszármazók sorában egy valakit megelőző örökhagyóhoz közeli leszármazó, addig ő fog örökölni, pontosabban nem örököl, hanem köteles rész jár neki, ez egy önálló jogintézmény.
Ez a köteles rész körüli jogvita, ez hogyha egy ilyen kardinális kérdés Magyarországon, hogy az ügyek jó, nagyjából a felében ez előkerül. Mi az oka ennek?
Ennek az oka az, hogy nagyon sokan tájékozatlanok a köteles rész intézményéről, és hogy röviden már említettem, akkor most egy kicsit részletesebben is megteszem. Az örökhagyó és az ő érdekköre konkrétan nem tudja azt, hogy ki kell, hogy fizessék ezt, és amikor szembesülnek azzal, hogy na már pedig ez a kötelezettség fennáll az örökhagyó halálának napjától akár, akkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt ne kelljen teljesíteni, és annyiban van azért esélyük, hogy a köteles rész az örökhagyó halálának napjától számított 5 év alatt elévül. Tehát ha valaki ennyi idő alatt nem érvényesíti a köteles részét, utána elévülésre hivatkozással a köteles rész megfizetésére kötelezett személy mentesül a köteles rész terhe alól.
Házasságon kívül született gyereknek is jár a köteles, és ráadásul, hogyha nem ér együtt a szülővel.
Nagyon érdekes, hogyha nem ad okot a kitagadásra, és ha okot is ad, és nem tagadják ki érvényesen, akkor bizony neki is a házasságon belül vagy kívül született leszármazó fogalmát az öröklési jogunk nem ismeri, nem tesz ilyen különbséget a leszármazók között.
És ha külföldön él a leszármazott, a házasságon kívüli vagy előtte született gyerek, akkor is jár a köteles rész?
Az, hogy melyik országban él, vagy milyen ország állampolgára, szintén nem bír jelentőséggel, kizárólag ez a leszármazói státusz.
Dr. Neszmélyi Emil ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Magyarország az európai átlag fölött növekvő ingatlanpiaccal, az ágazat átfogó gazdasági víziójával, szakmai jelenléttel és a folyamatban lévő fejlesztésekkel mutatkozik be a müncheni Expo Rialon. A világ egyik legnagyobb ingatlanpiaci eseményén 75 ország, több mint 2000 kiállító és mintegy 40 ezer döntéshozó vesz részt. A magyar fejlesztők célja, hogy bemutassák, a globális kihívások ellenére a hazai ingatlanpiac stabilizálódott, és egyre több szegmensben tapasztalható élénkülő nemzetközi befektető érdeklődés, ezt mondta az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. Takács Ernő a többi között a budapesti szállodapiacot emelte ki, ahol még bőven van potenciál a befektetők számára. Kovács Gergő interjúja.
Mivel készül Magyarország erre az ingatlanpiaci expóra, mire fókuszál majd a magyar stand és a magyar kiállítók?
Minden évben októberben rendezik a világ egyik legjelentősebb ingatlan szakmai eseményét, az az Expo Real Münchenben. Ez 75 ezer négyzetméteren, ami a Hungexpo területének a másfélszerese körülbelül, több mint 40 ország 2000 kiállítója, és 75 országból 40 ezer ingatlanfejlesztési, ingatlanpiaci szakember érkezik. Ez kiemelten fontos, hogy Magyarország ismét jelen legyen ezen a rendezvényen. És a magyarországi standon a iparosítás, a ipari logisztikai szektor szárnyalása lesz nyilván az elsődleges téma, köszönhetően annak, hogy az elmúlt időszakban Magyarországra jelentős nagyságrendű, több mint 23 milliárd eurónyi működő tőke érkezett, aminek következtében munkahelyek jöttek létre, és ennek következtében a gazdaság is érénkülhet. És hát az ingatlan fejlesztőket, az ingatlan piacot mindig az érdekli, hogy hol van bővülés, hol van a európai átlagnál nagyobb érdeklődés, milyen szektorok teljesítenek jól, ezért kell ott lennünk ezen a kiállításon.
Kik lesznek jelen ezen az eseményen?
A Magyarország standon, mivel a ipari logisztikai fejlesztés kerül a fókuszba, ezért a Nemzeti Befektetési Ügynökség és a CBRE, a világ egyik vezető ingatlanpiaci tanácsadója a szakmai támogatásával három fő kiállító jelenik meg a standon. A három fő kiállító a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő ZRT, a NIPÜF, a magánszektor oldaláról pedig a Hello Parks, ami a Futurál csoport tagja, és az IG Park fejlesztő Immovinia, akik kiemelt fő támogatóként bemutatják a projektjeiket. Ezen kívül fejlesztőként megjelenik a Leeds Logisztika, a Full State Development, a Gladiátor alapkezelő és a befektetések beruházások finanszírozásához fontos garancia intézmények, mint a Start Garancia ZRT és a Garantika Hitel Garancia ZRT szinte. Ugyancsak nagy örömünkre szolgál, hogy vidéki városok is csatlakoztak a standunkhoz. Miskolc, Debrecen és Pécs térsége, valami Nagykanizsvár is bemutatja a fejlesztéseit, fejlesztési programjait a szakmai nyilvánosság felé. A fókuszban az iparlogisztika, de azt is szeretnénk bemutatni a nemzetközi szakmai közönségnek, hogy Magyarország készen infrastruktúrával, fejlesztési tudással és potenciával bármilyen üzleti szektor részére számára ideális helyszínként együttműködni.
Említette, hogy beszeretnék mutatni, hogy Magyarország készen áll. Mit lehet elmondani, a hazai ingatlanpiac milyen ütemben, milyen mértékben fejlődik most?
Hát amikor a magyar ingatlanpiacról beszélünk, akkor mostanában napjainkban ugye a lakáspiac minden fókuszt, minden figyelmet magára von az Otthon Start programnak köszönhetően, de a jó hír az, hogy nem csak ott van élénkülés a lakáspiacon, hanem a ipari logisztikai piacon, az ipari logisztikai ingatlanok piacán és a szálloda piacon is. Talán egyelőre az iroda piac az, ahol a új fejlesztések egyelőre nem indulnak meg, mindenki a nagy állami zuglói és 11. kerületi állami iroda fejlesztések átadását várja. Tehát ezt követően indulhat egy-két nagyobb irodaház fejlesztés. Addig is a fejlesztők azt vizsgálják, hogy kisebb 14 négyzetméter körül irodai épületeket hogyan lehet átalakítani, ott esetben lakó vagy szállodai épületé, hiszen ez is egyfajta piaci lehetőség ma Magyarországon. A szállodapiac pedig hát úgy tűnik, hogy a magyar és a budapesti turisztikai piac a 2019-es rekordszámokhoz közeli. Jócskán van érdeklődés, szállodafejlesztések, szállodaberuházások, szállodabefektetések iránt, 100 millió eurós nagyságrendben. Ennek köszönhetően reményeink szerint az ingatlan befektetési piac is kilép a stagnálásból, és évvégig akár a 800 millió eurós tranzakciós volument is elérheti.
Ugye itt különböző fejlesztések, projektek kerülnek bemutatásra, tehát nem csak eredményekről van szó, hanem a jövő beruházásai is bemutatásra kerülnek.
Így van, elsősorban projekteket és fejlesztési programokat prezentálnak a standon a kiállító partnerek. Megmutatják azt, hogy Debrecenben, Miskolcon, Pécs térségében, vagy Budapest környékén, vagy Nagymizsa környékén milyen fejlesztésekre van lehetőség, konkrét projektőzletekkel, javaslatokkal, és így a nemzetközi szakszínatlan befektetők első kézből szereztett információt egyébként a nagyon fontos környezeti számokról, adatokról, hiszen amikor egy nemzetközi ingatlanfejlesztő, ingatlanbefektető egy adott projektet vizsgál, akkor mindig vizsgálja az adott ország jogszabályi környezetét, mutatóit, gazdasági mutatóit, eredményeit és a fejlesztés várható hozamát ennek megfelelően, vagy kockázatát ennek megfelelően ítéli meg. Tehát nagyon fontos, hogy a projekteken keresztül háttérinformációt is adunk első kézből az érdeklődők felé.
Ha a befektetői érdeklődésről beszélünk, ami átalakult, tovább élénkült az elmúlt időszakban, mely szektorokban tapasztalható ez a nagy érdeklődés?
A legnagyobb érdeklődés az ipari logisztikai ingatlanok iránt van, aztán a szállodapiac, amint az imént említettem, nagyon perspektívikus. Mondjunk csak arra, hogy Budapest versenytársaihoz képest Bécs, Prágában kétszer annyi szállodai szoba elérhető, mint Budapesten, miközben a beutazó vendégek száma alig marad el ezektől a régióktól, tehát jócskán van még itt fejlesztési lehetőség, fejlesztési potenciál, ezért mindenféleképpen a szálloda szektor az, ami nagy figyelmet kelt. Az ipari logisztika nyilván az előbb említett gyártelepítési programok, iparosítási programok révén, a logisztikai szektor, ugye az autópálya beruházásuk, az elkereskedelem, a kereskedelmi láncok a raktározási igényei miatt kerülnek a középpontba. Az irodapiac egyelőre nem kelt akkor érdeklődés, de egyébként ez egy általános európai tendencia, hogy az irodaeszközosztály az most nem annyira vonzó és preferált befektetési eszköz az ingatlan befektetések piacán.
Az, hogy a nagy beruházások termésének a kezdete, mint például a BMW gyár, ezek csúsznak, ez sem veti vissza ezt a hosszú távú fejlődést, ezt a pályát?
Nyilván ezeknek a beruházásoknak a beindítása egy rendkívül komplex dolog, és a nemzetközi üzleti közleink is állnak azzal, hogy egy ilyen nagyságrendű és ilyen léptékű üzemindítás a legváratlanabb dolgok miatt is csúszhat. Itt az, hogy 6 vagy 8 vagy 12 hónappal később indul el a termelés gyártás, az nem akkora dilemma, nem akkora probléma a szakértők számára. A lényeg az már eldőlt, hiszen látják, hogy épül a megépült az épület, látják a termelés előkészítése, gőzerővel zajlik, úgyhogy igazából ezek a csúszások inkább a nemzetgazdasági hatás kiváltásában jelentenek majd konkrét számokban elmaradást, hiszen az a gyártósor, ami még nem termel, annak a GDP hozzájárulása sem jelentkeztet a költségvetésbe, tehát ezek a 6-8-10-12 hónapos tolódások az adott gazdasági év eredményeivel érzékelhetőek lesznek, de a helyszín, a lokáció és a lehetőségek megítélésében nem jelentenek nagy problémát.
A fenntarthatóság és az ESG szempontok is megjelennek a fejlesztésekben. Ez Magyarországnak előnyt jelent, ezt a befektetők kedvelik?
Mindenképpen a magyar ingatlan szektor, az ingatlan fejlesztők készen állnak a aktuális ESG és egyéb fenntarthatósági tényező előírásoknak a teljesítésére. Rendelkezünk azzal a tudással, fejlesztési tapasztalattal, hogy innovatívan, kreatívan hogyan tudjuk ezeket az ingatlan használó igényeket teljesíteni. Épp az ipari logisztikai szektorban jó pár, különösen jó példát tudunk bemutatni a standon megvalósult fejlesztések vonatkozásában, ahol zero carbon vagy nulla energiaigényű raktár és ipari csarnok fejlesztéseket is tudunk bemutatni, tehát abszolút ezeknek az elvárásoknak megfelelően tud működni a magyar ingatlanpiac és ingatlan üzletek, és azt is el kell mondjam, hogy ez nyilván azért van így, mert ezek az elvárások most meg megjelennek a nemzetközi tendereken. Az a régió, az az ország, az a piac, aki ezeknek az elvárásoknak nem tud megfelelni, azok kívülnek a rostán, ott nem tudnak ilyen fejlesztések indulni.
Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnökével, Takács Ernővel Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk az elmúlt órában, és folytatjuk is nem sokára, azonnal jövök vissza.